Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. November 30-án, vagyis a műsor elhangzásának napján nyitja meg Erdő Péter bíboros ünnepi szentmisével a Szent István Bazilikában Magyarországon a megszentelt élet, vagyis a szerzetesek évét. Ugyanez a nyitás megtörténik Rómában is a pápa által. Kis Didák Ferences testvér a beszélgető társam, benne van abba a kis szervező csoportba, akik előkészítették a magyarországi eseményeket erre az esztendőre. Szeretném, hogyha a célokról és azokról a kezdeményezésekről esnék szó, amelyek a magyar társadalom köztudatába szeretnék még intenzívebben megjeleníteni ezt az életformát, az Istennek szentelt életet. Kedves Didák testvér, szerzetesek éve!
Nagyon örülünk ennek, hogy a pápa egy ilyen kiemelt évet szentel a szerzetességnek. A családok után szerintem egy ilyen logikus folytatás, hogy akkor most így a szerzetesek következnek. Két iránya van ennek az évnek a mi munkánkban. Az egyik az befele irányul, a másik meg kifele.
Mit jelent ez?
A befele irányuló, hogy szeretnénk jobban megismerni magunkat, szeretnénk elmélyülni a hivatásunkban, szeretnénk jobban együttműködni, mert a rendek együtt. Tehát most ott tartunk már, hogy a 25 évvel az újraindulás után mindenki magával volt elfoglalva, és úgy nagyon magának jött, és magának a helyét találta, vagy kereste a helyét, hogy hol van a helye. És most már azt látjuk, hogy a rendekben igenis igény van arra, hogy na, akkor most így közösen is itt vagyunk Magyarországon, nem olyan nagy létszámmal fogjunk össze a szerzetességért, illetve a magyar egyházért, meg a ránk bízottakért. Tehát van egy ilyen belső munka, ami, és egy belső programok, amik ilyen a saját megerősítésünket fogják szolgálni.
Mondjuk van jó példa, és most már több mint 10 éves múltra tekint vissza, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. Tehát nem mindenki maga barkácsolja a jövő szerzetes papjait, hanem összefogtak.
Kicsit kényszerből is, de szerintem ez egy nagyon jó példa, hogy már elindult egy ilyen együttműködés, és tényleg hát azt kell mondani, hogy jól működik, tehát ennek örülni kell. Most több ilyet szeretnénk azért, például van egy ilyen Oázis nevű programkezdemény, ahol a 40 év alattiakat várjuk ilyen lelki segélyszolgálatra igazából, meg lehet keresni ott szerzeteseket, és ez több szerzetes rend fogott össze annak érdekében, hogy ezt működtetni tudják, ezt az Oázis nevű rendezvényt.
Ez a külső, tehát van a belső és a külső.
Igen, akkor ezzel már nagyjából át is tértünk, hogy a külsőre egy kicsit, és hogyha nagyon ilyen világi a szempontból szeretném nézni, akkor azt is mondhatnám, hogy valahogy a kíváncsiság vitte előre az emberiséget. Hát a feltalálások is, vagy egyszerűen háború sorsa dőlt el, hogy milyen kíváncsiak voltak az emberek a másikra, hol vannak, vagy esetleg cégek buktak meg, hogyha lehallgatták őket. Tehát, hogy ez a kíváncsiság, ez valahogy szerintem ilyen kulcsfogalom az emberiségnek a történetében. És egy kicsit, ha nem is teljesen erre szeretnénk fölépíteni, de azt szeretnénk kihasználni, hogy az emberek kíváncsiak az életünkre. Tehát egy kicsit olyan, mintha egy valóságshowban ilyen kamerát behelyeznek, és akkor nézik az emberek kívülről, ez valami hihetetlenül izgalmas dolog, hogy ez a másik ember mit csinál. Most mi ezt nem fogjuk megtenni, hogy ez így betekintsenek az életünkbe, de viszont szeretnénk, hogyha régen sok kolostornak ilyen magas zárt kerítése volt, épített kőkerítése. És szeretnénk, hogyha ez a kőkerítést lebontanánk, és egy ilyen vékony pálcás kovácsolt vas kerítés lenne, amin be lehet látni. Bemenni még mindig nem lehet, mert ezt az életformát azért nem lehet úgy, hogy bemegyek és kipróbálom, hanem ez egy életforma szerűen űzik. De arra szeretnénk lehetőséget adni, hogy az emberek betekinthessenek. És ennek nem csak az, hogy mi mit szeretnénk elmondani az embereknek. Ebből elég sok értékünk van, össze is szedtük ezeket, amiket úgy gondolom, hogy a társadalomnak a számára hasznosak vagyunk, és ezt érdemes lenne továbbítani. De nem biztos, hogy az emberek arra kíváncsiak, amilyen értékeink vannak, vagy nem úgy kíváncsiak, ahogy mi ezt az értékeket szeretnénk tálalni. Most egy nagyon komoly munka kezdődött el annak érdekében, hogy megnézzük, hogy a társadalom, az emberek úgy kicsit mire kíváncsiak, hogyan lehet nekik, ha nem is eladhatóvá tenni, hanem hogyan tudjuk elmondani közérthetően a szerzetességnek a legfontosabb alappilléreit. Az, hogy a szerzetes az egyetem Magyarországon van, hát nagyon sokan nem is tudják, hogy egyáltalán vannak szerzetesek. Az, hogy a szerzetes az Istennek élő ember, az Istennel van kapcsolata. Az, hogy a szerzetesnek fogadalmaik vannak, egy elkötelezett emberek. Akkor ne együtt, amikor azt is megértenék, és sikerülne vagy átadni, a szerzetesek dolgoznak. Ez egy olyan reveláció az embereknek sokszor, hogy ha mondom, hogy mit csinálok egész nap, hát egy szerzetes az otthon ül és imádkozik, és ott nem tudom, nézi a falat, vagy az eget. Tehát hogy egyszerűen az, hogy a szerzetesek normálisan dolgoznak, és minden percük be van osztva, és örülnek, hogyha ha hullafáradtan ágyba esnek, és másnap újra tudják kezdeni a napokat, ez olyan különlegesnek tűnik, hogy dolgoznak. És amit mi nagyon fontos, és szeretnénk kiemelni, hogy a szerzetesek a közösségben élnek. És ennek a közösségi dimenzióját is szeretnénk nem csak elmondani, hanem megjeleníteni. Szerveződik most egy kórus a szerzetes rendekből, ahol majd lehet, hogy egy koncertet fognak adni. Hogy ilyen láthatódjon az, hogy különféle szerzetesek össze tudnak fogni egy cél érdekébe.
Hogyan lesz átlátható a kőkerítés, tehát úgy jelképesen el tudom képzelni, de gyakorlatilag ez a betekintés hogyan valósul meg?
Az egész kommunikációnkat kicsit arra próbáltuk felépíteni, hogy lesz egy központi hírforrásunk. Ez egy honlap, a www.szerzetesek.hu, és ezen a honlapon szeretnénk mindent elérhetővé tenni, minden programot, minden lehetőséget, ott megjeleníti. Ez azt jelenti, hogy amit mi kínálunk programokat, meg amik valamilyen módon rólunk megjelennek, ezek ott meg azok ezen a portálon elérhető lesz. Tehát egy kicsit úgy tűnik számomra, hogy az egyik legfontosabb hírforrás az internetes világ lesz. A média adta összes lehetőséget szeretnénk felhasználni annak érdekében, hogy az üzeneteink eljussanak, és fordítva is, hogy a hozzánk érkező kérések eljussanak hozzánk, illetve ezért most már egy komoly csapat kezd ezen dolgozni, hát nem egyedül vagyok ennek a szervezője, hát van egy főszervezője, a Monika nővér, és most már kezd körülötte kiépülni egy csapat, aki folyamatosan másfél éven keresztül ezzel fog foglalkozni.
A lehetőségeket, az alkalmakat, a különböző programokat kínálja a média, az internet, ami nagyon demokratikus, mindenki számára elérhető, de a személyes találkozásra, a személyes bekukucskálásra, a személyes találkozásra lesznek-e alkalmak?
Egy kiemelt alkalom biztosan lesz, az pedig kb. Egy olyan bő egy év múlva, jövő év szeptemberében lesz, egy úgynevezett szerzetes tér nevű program, ahol a március 15-e terén és a Ferenciek terén egy másfélnapos rendezvény lesz, ahol a szerzetesekkel lehet találkozni, és egy kicsit az életünkbe szeretnénk ilyen bepillantást engedni, a munkánkba az embereket kicsit közel engednénk hozzá. Igazából azért nem érzem talán annyira, ez egy kiemelt esemény lesz, de hogy azért nem érzem ezt annyira úgy fontosnak, mert aki akar, azért azt tapasztalom, hogy egész éven keresztül bennünket meg tud találni. Tudom, hogy ilyen beszélgetésekre nem csak a ferencesek, hanem a többre nyitott, és megkeresik őket az emberek, tehát hogy van már most is egy ilyen személyes találkozás, de ezt én még mindig kevésnek gondolom, tehát sokkal nyitottabban kéne élnünk, vagy olyan kapukat is kinyitni, ahol az emberek bátran be tudnának jönni.
Említetted, hogy nagyon logikus, hogy a családok éve után a szerzetesek éve következik, mint egy ilyen tematikus és a pápa által meghirdetett figyelemfelhívó és hivatás erősítő esztendő. Magától értetődő egyházi szempontból a világ számára furcsa olyan értelemben, hogy a család, mint életforma az egy természetes, vagy legalábbis remélhetőleg minden ember számára, vagy a legtöbb ember számára természetes. A szerzetes meg egy csodabogár, aki mindenről lemond, aszkéta, kivonul a világból, emberkerülő, tehát olyan kép van a szerzetesekről, amelynek általában csak a fele igaz, mert nagyon jó, hogyha az imádság és az aszkézis embere, de az emberkerülés, az életidegenség azt hiszem, hogy nem jellemző, vagy nem szabadna, hogy jellemző legyen rátok.
Így van. Van olyan tulajdonsága a szerzetesednek, amitől félnek az emberek. Tehát az, hogy ő esetleg egyedül van, vagy magányos, vagy az imádságnak él, vagy hogy feláldoz az életét, vagy az, hogy szüzességben él. Ezektől azért úgy félnek az emberek, na most ezt nem szeretnénk feloldani. Tehát nem a félelmet nem szeretnénk feloldani, hanem hogy ez a szeretesetnek azért valamilyen nagyon belső mozgatórugója, ami bizonyos fájdalommal, lemondással együtt jár, és én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet megkerülni, de ezt nem szabad valami mosolygos árazba dugni, hanem erről lehet nyíltan beszélgetni, erről ezt tudni kell, de igenis van olyan, hogy a szeretés az élet idegen, mert az általában ez kapcsolódik hozzá. Én úgy gondolom, hogy ezt viszont nagyon le kell rombolni, és szerintem a szeretések egyáltalán nem élet idegenek, hanem az életnek élettel együtt élő, egy kicsit más szemmel nézik az életet, de nem is az élettel együtt élő emberek. És én úgy gondolom, hogy néha az emberek a nagy rohanásban nem tudnak reflektálni a saját életükre. A szerzetesek, én azt tapasztalom, hogy sokkal jobban reflektálnak az életükre, meg az életre önmagában, mint a virágiak. Egyszerűen a virágiak nincs ennyire idejük. A szerzeteseknek azért csak-csak leülnek imádkozni, meg egy kicsit gondolkodni, hogy mi van velük. Na most azért ilyen, meg hogy savanyú emberek, meg hogy az imádságon kívül másról nem lehet velük beszélni. Én úgy gondolom, hogy ezeket biztos, hogy szeretnénk lerombolni ezeket a falakat, vagy ezeket a gondolatokat szeretnénk porrázúzni. És erre mindenféle kísérletet is fogunk tenni, hogy például lehet, hogy borokról fogunk beszélgetni a szertesekkel, vagy például lehet, hogy egy tévéműsorban főzni fognak a nővérek. Tehát, hogy egy kicsit ilyen, úgy gondolom, hogy a élet idegen dolgokat, azt próbáljuk annak az ellenkezőjét bemutatni, hogy mi is az életben élünk, és ugyanúgy eszünk, iszunk, nevetünk, viccet mesélünk, szeretjük a finom dolgokat, szeretjük a szépet, szeretünk zenét hallgatni, szeretünk énekelni, és hát ezeket szerintem fontos bemutatni.
Aki olvasott Dosztojevszkij regényt, az tudja, hogy a régi orosz társadalomban ott voltak a starecek, ott voltak azok az emberek, akikhez oda lehetett fordulni, aki meghallgatta az embert, és tudott tanácsot adni, eligazítást a gondokkal küzdő mindennapi élet verkliében élő embernek. Avval együtt, hogy közülünk valók a szerzetesek, hogy a mindennapi életet ugyanúgy munkával és fáradtsággal élik meg sok esetben, az, hogy jelek tudjanak lenni, hogy ránk érjenek hétköznapi emberekre, ez nagyon fontos, és azt hiszem, hogy az év folyamán, hogyha ilyen emberközelbe tudnak kerülni a szerzetesek, hogy értünk vannak, miattunk vannak, akkor eléri a célját az esztendő.
Nagyon érdekes, hogy azért ma is van egy, majdnem azt mondom, ilyen nagyon markánsan különváló szeretes kép, és a szereteseken belül is. Valaki azt mondja, hogy ilyen sztarecként kell működni. Tehát én élek a szeretes közösségemben, élek egy szeretes életet, akit érdekel ez, meg aki tanácsért jön hozzám, azt meghallgatom, segítek neki. Vannak, akik így gondolják, hogy én élem az életemet, és majd jönnek az emberek hozzám. És vannak olyanok, akik azt mondják, hogy én kimegyek az emberek közé. És az emberek között élek, és ott találkozom az emberekkel, és ott felveszem az ő problémáikat, beszélgetek velük. Most én úgy gondolom, hogy mind a kettőre nagyon nagy szükség van. Az érdekes, hogy az első embernek az élete az rejtettebb. Az nem jelenik meg a médiában, arról nem adnak hírt, és viszonylag kevesen találják meg az ilyen embereket, bár akik komoly lelkivezetők, azoknak nagyon be van osztva a naptáruk, és alig lehet utána szabad időpontot kérni tőlük, de valahogy ez kicsit ilyen rejtettebb, és nem a nagy közönség előtt zajlik, főleg ha ez egy komoly lelki vezető, ott meg igazából nem is nagyon beszélhet azokról a dolgokról, amik ott történnek, nagyon általánosságban valamint mondhat róla, de nem, nagyon vigyáznia kell, hogy mit mond el ezekből a történetekből. És egy kicsit még az is ezeknek a nehézség, az ilyen nem a szerzeteseknek, hanem egyáltalán az életformának, hogy most már sokkal könnyebb megtalálni egy pszichológust, vagy egy pszichiátert. Tehát föltöm a telefonkönyvet, és ott van, vagy az interneten rákeresek, hát halomra jönnek ki az ilyen lelki tanácsadók. Tehát, hogy ebből nagyon sok van most már, és az emberek talán sok közül egynek gondolják a szerzetest vagy a papot, hogy el lehetne hozzá menni. Ilyen szempontból szerintem ez egy kicsit úgynevezett háttérbe van szorulva, meg háttérbe szorul a helyzet miatt. A többiek, akik aktív életet élnek, és kimennek az emberek közé, és ott élnek, ott dolgoznak, ők meg azt tapasztalom, hogy azok meg annyira közkedveltek, hogy annyira hiánypótlóak, hogy nekik meg egyszerűen már minden másodpercük be van osztva. És egyszerűen szinte, mintha már rá se érnének az emberekre. Nagyon tudatosan kell arra törekedni ebben az életformában, hogy ha leülök arra a fél órára, mondom, van most fél órám, beszélgetünk, akkor most erre a fél órára tényleg itt tudjak lenni, és azzal az emberrel tudjak találkozni, aki ott van előttem.
Öt éve körülbelül indultak újra a szerzetesrendek, mikor a kommunista időszaknak vége lett, és hát az első két évtized az minden rendnek a saját útkeresése volt, megtalálni, fölvenni a fonalat, és vinni tovább részben azt, ami 1950 előtt jellemezte őket, részben pedig az időszerű üzenetet megfogalmazni, mert nem lehet ugyanott folytatni, ahol abban maradt egy vagy két generációval korábban. Sok szerzetesrend van, Magyarországon is sok van, jó lehet, nem annyi, mint a világban. Ez a tarkaság férfi, női rendeknél mire való? Vannak, akik úgy képzelik, hogy mindenben egységnek és uniformist viselőnek kell lennie az életnek, mert szeretnének rendet rakni a rendek között. Ez a tarkaság, sokszínűség előny, vagy az esendőség következménye? Mire való ez a sok szerzetes rend?
Lehet, hogy szerepet játszanak ebben tényezők is, de én úgy gondolom, hogy a szerzetesrend az nem létezne, ha Jóisten nem hívta volna őket létre. Tehát ez nem olyan dolog, hogy egy emberi mű, hogy felépítek egy házat, hanem ez annál én sokkal komolyabbnak gondolom. Tehát valahogy a Jóistennek a sokszínűségéből mutat be valamit szerintem, hogy sok a szerzetesrend, és az is látszik, hogy vannak, akik a társadalomban egy adott korban születnek, és lehet, hogy utána nincs különösebb hivatásuk. Van olyan, ami úgy tűnik, hogy vagy eddig, hogy nagyon hosszú távú hivatást kaptak a társadalom számára, meg a Jóisten őket arra hívta, hogy hát akkor tényleg létezzenek több száz éven keresztül. Ezek a rendek, ezek a sokszínűségben, én úgy gondolom, hogy el is tűnnek, újak alakulnak, és ez mind valahogy a Jóisten gazdagságára utal. Egy kicsit a társadalom és az egyháznak a kérdéseire adnak választ szerintem ezek a rendek. Tehát valami hiányzik, vagy valamit újra kell fogalmazni, és talán akkor a Jóisten megengedi, hogy megszülessen egy szerzetes rend, aki valamit bemutat, valamint nagyon markánsan. És ezek, hogy markánsan bemutat valamit, ezek adják az arcát a rendeknek. Ugyanarról az evangéliumról, ugyanarról a fogadalmakról van szó, de mégis egy speciális karaktert hordoznak a rendek. Nem lelkisége van egy rendnek, hanem egy karaktere. Tehát, hogyha egy ferencesre úgy valaki gondol, hogy na milyen egy ferences, minimum 100 kiló, mosolygós, viszonylag gyors léptű, nagy vicceket tud mesélni, tehát van egy ilyen karakter az emberekben, hogy na milyennek kéne egy jezsuita, az mondjuk egy lehet egy vékonyabb, egy szikárabb valaki, aki kicsit olyan tudományos, kimért. Tehát, hogy vannak ilyen sztereotípiánk, amik szerintem azért van valami, hogy a rendeknek, vagy a rendekhez tartozó testvéreknek, embereknek, szereteseknek van karaktere. És ez a karakter, ez azért valahogy vonzza az embereket, és szerintem ehhez is jobban tudnak kapcsolódni, mint az eszmékhez. Persze az eszmék is nagyon fontosak, hogy mögötte legyenek, de hogy ez a karakter, ez egy ilyen izgalmas dolog szerintem. Persze én ismerek olyan ferencest, aki olyan vékony, hogy alig van 50 kiló, és hihetetlen energiabírású, és attól még nem kell neki farccal és savanyú ábrázattal mozognia, hanem egyszerűen attól még lehet vidám, csak éppen ő vékony, de tehát vannak ilyen, azt mondom, kivételek.
Tudnak-e egymástól tanulni a szerzetesek? Tehát egy ferences kisdidák egy jezsuitától vagy egy pálostól tud-e tanulni?
Most egyre jobban tapasztaljuk, hogy nagyon sokat tudunk egymástól tanulni. A rendeknek a különféle hagyományai, különböző erősségei azt szerintem kiad egy az evangéliumnak, az Istennek a teljességét. És ezáltal például azt mondjuk, hogy a jezsuiták ők valamilyen intelligensebb vagy okosabb emberekhez szólnak, vagy egyáltalán tanultabbak, vagy sokáig tanulnak, vagy 10-12 évig tanulnak, mire jutnak ahhoz, hogy munkába álljanak. A ferencesek ezt bizonyos szempontból csak ilyen, majdnem azt mondom, hogy mellékesnek tekintik, pedig szerintem nagyon fontos a tanulás. És amit ők a tudomány felhasználásában elérnek, vagy amit ők a tudományt felhasználva élnek, az a ferencesek számára is nagyon jól jön. És nem kell nekünk bejárni nagyon hosszú utat, hanem el tudok hozzájuk menni, és meg tudom kérdezni, hogy te ezt most miért csináltok így? És egyszerűen lehet, hogy 10-15 éve gondolkodik valamin, aminek át tudja adni az értékét, hogy ez a hosszú tapasztalatom azt mutatja, hogy csináljuk így. És ez visszafele is igaz, hogy a jezsuiták talán inkább nem annyira központosított, hogy nem annyira közösségi életet élő rend, bár szerintem ez erősen változóban van náluk is. A ferencesek pedig kimondottan közösségi életet élők, és hogy mi meg ebben tudunk lehet, hogy nekik segíteni, hogy mi hogyan élünk közösséget, és hogy ennek ez milyen példa, milyen erőt ad, hogyan kell közösséget alakítani. Tehát lehet, hogy ez a kettő nem lehet, hanem egészen biztosan kiegészíti ez a kettő egymást.
Az se véletlen, hogy a szerzetesek évét, a megszentelt élet évét egy szerzetes pápa hirdette meg. Ferenc pápa is úgy látom, hogy a ferencesektől tanulni szeretne, másképp nem Assisi Szent Ferenc nevét vette volna föl a történelem első jezsuita pápája.
Én különlegesnek tartom ezt a névválasztást. Egy az, hogy az ő alkatához, meg az ő programjához, vagy az ő elképzeléséhez szerintem nagyon illik Szent Ferenc, még csak ilyen szimbolikusan is, de a bencések kivonultak mondjuk egy hegyre, és ott alapítottak egy kolostort. Szent Ferenc először ezt az utat kezdi járni, hogy kivonul az emberek világából, elkezd remeteli életet élni. Majd egy kicsit isteni sugalmazásra azt kapja, hogy menjetek vissza a városba, és az emberek között éljetek. És szerintem, hogyha azt nézzük, hogy eddig a pápaság, vagy a pápai intézmény eddig fönn volt a hegyen, és fokozatosan elindultak egy kicsit a pápák lefele erről a hegyről az emberek közé. És most érkezett el az a pillanat, hogy visszamentek szerintem az emberek közé, és ez a Ferenc pápa szerintem ez zseniális a névválasztása, meg ahogy ő az emberek között van, szerintem az is zseniális. Tehát, hogy ez valószínűleg a többi pápa közelítette ezt az állapotot, és tiszteljük meg második János Pált is nagyon szeretjük, mert ilyen közvetlen volt az emberekkel. De Ferenc pápa valami egészen különleges módon mégis közöttünk él.
Kisdidák ferences testvérrel beszélgettünk a szerzetesek éve alkalmából, amely advent első vasárnapján, vagyis a mai nap november 30-án kezdődött, és a 2016 gyertyaszentelőig tart, amely a megszentelt életnapja. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.